Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnaphoz érkeztünk, és az útmutató két igéje erre a vasárnapra, illetve az előttünk lévő hétre a következő. Péter első levelének 5. fejezetéből a 7. vers. Minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van rátok. És a Zsoltár pedig, ami a liturgiában is elhangzik, a 86. Zsoltár első és harmadik verséből, figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Az első igére szeretném a hangsúlyt helyezni most így az Isten tiszteletünk elején, a gondokra. Vannak gondjaink, amikkel szembe kell néznünk, amit hordoznunk kell. Egészségügyi jellegű gondok, gyülekezettel kapcsolatos gondok, amik foglalkoztatnak minket, a családunkban lévő gondok, amiket szeretnénk, hogyha megoldódnának, de lehet, hogy egy ideje már hordozzuk őket, akár a munkában is lehetnek olyan dolgok, amik leterhelnek bennünket. Milyen jó ez a biztatás, hogy az Istennek gondja van ránk. Gondja van ránk, és a mi gondjainkat nem törli el egyik pillanatról a másikra, de beáll mellénk, és segít azokat hordozni, és mi bátran kiálthatunk hozzá, és bátran rábízhatjuk a mi terheinket, gondjainkat. És én hiszem azt, hogy úgy érkeztünk meg az Isten tiszteletre, hogy ott van a szívünkben a vágy, hogy Uram, mit akarsz nekem most mondani? Mi az az üzenet, amit szeretnél a szívemre helyezni, vagy az életemben elvégezni, amire pont most van szükségem, abban az élethelyzetben, amiben most vagyok, azok között a gondok között, amikben éppen most benne vagyok. És hogyha ezzel az érzéssel, ezzel a nyitottsággal jöttünk ide, én hiszem azt, hogy az Isten válaszolni fog erre, és akár az Isten tiszteleten, az igéken, az ige hirdetésen, az énekben, az imádságban, vagy egyszerűen csak a megtapasztalható isteni jelenlétben az Isten választ fog adni, és be fogja tölteni ezt a vágyakozásunkat. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, itt a templomban, illetve a kisházban, a gyerekfoglalkozáson is. Mi most az Isten tiszteletünket az evangélikus énekeskönyv 573-as énekével kezdjük.
Thank you.
A liturgiában az Eke énekeskönyv 385-ös énekét fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Figyelj, Uram, imádságomra, és halld meg könyörgésem hangját. Mert Te, Uram, jó vagy és megbocsátó, irgalmas mindenkihez, aki hozzád kiállt. Taníts meg engem a Te utadra, hogy járjak a Te igazságodban. Az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk, oltalmazd egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 24-től a 34. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 6. fejezetből, a 24. verstől. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrben sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 295-ös számú éneket. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében, a 6. fejezetben, a 6-tól a 11. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a Timóteushoz írt első levélből olvasom, a 6. fejezet 6. versétől. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mik azok a dolgok az életünkben, amit szeretnénk jól csinálni? Azt hiszem mindent, ugye? Ez az első válasza az embernek. Már a kicsi gyerek is, aki még igazából nagyon kevés dolgot tud jól csinálni, arra törekszik, hogy amihez hozzáfog, utána büszkélkedhessen vele, hogy nézd csak anya, nézd csak apa, én ezt milyen jól megcsináltam. Én már tudom ezt is, meg azt is, vagy esetleg jobban tudom, mint mondjuk a testvérem, vagy az a másik gyerek a bölcsödébe, óvodába. Igen, ott van bennünk ez a törekvés, egészen pici kortól kezdve, de ugyanígy felnőtt korunkban is, hogy szeretnénk mindent jól csinálni, a lehető legjobban csinálni. De igazából, hogyha belegondolunk abba, és most már elvonatkoztatok a gyerekektől, hanem a mi életünkre, hogyha gondolunk, a felnőtt életünkre, akkor azt gondolom, hogy megfigyelhetjük azt, hogy bár az ember szívében ott van a vágy, hogy jó lenne mindent a lehető legjobban csinálni, de azért vannak az ember életében prioritások. Vannak bizonyos területek, amikre sokkal jobban odafigyel, sokkal nagyobb erőfeszítést odaszán, mert abban a területben szeretne tényleg valahogy nagyon jó lenni, és esetleg azt mondja, hogy mivel mindent nem lehet, akkor vannak más területek, amik kicsit háttérbe szorulnak. Ugye, mik ezek a nagy területei az életünknek, amiben nagyon sokszor meg is fogalmazódik az, hogy én ezt szeretném jól csinálni. Hát a legnagyobb területei ugye a család, a családi életünk, a családi kapcsolataink. Aztán a másik nagy területe a munka, hivatás kérdése, illetve hát a mindennapi tevékenységeink is, amikben ilyen-olyan rendszerességgel részt veszünk. Milyen mondatok hangoznak el gyakran? Vagy mik azok a mondatok, amiket akár mi személy szerint is sokszor mondtunk már, vagy gondoltunk magunkban, ha esetleg ezt nem is mondtuk ki így direktbe. Például az, hogy jó feleség akarok lenni, vagy jó anya akarok lenni, vagy jó akarok lenni a munkában, jó szakemberként szeretném végezni a munkámat, vagy én akarok a legjobb lenni abban a sportban, amiben ott vagyok, hogy elérjem a nem tudom én milyen versenyen a legjobb eredményt. Sőt, a hívő élet területén is, kimondva vagy kimondatlanul, de azért erre törekszünk, nem? Hogy jók legyünk. Most nem feltétlen a legjobbak, de hogy jól csináljuk azt a hívő életet, amire elhívott bennünket az Úr. Ezért járunk alkalmakra. Vagy ezért is járunk alkalmakra. Hányszor megyünk el úgy egy alkalomról, és legyen szó akár gyülekezeti alkalomról, legyen szó akár egy hitmélyítő csendes hétről, amiről hazajövünk, és utána beszámolunk a testvéreknek, vagy amikor elolvasunk egy-egy olyan könyvet, akkor azt fogalmazzuk meg, hogy annyira jó volt, mert konkrét dolgokat tanultam meg, mondjuk ezen az alkalmon, arról, hogy hogyan lehet minél inkább az Isten szerinti módon élni az életemet. Mert törekszünk arra, hogy jól csináljuk ezt a hívő életet, amiben benne vagyunk. A legjobb szándékunk szerint törekszünk erre. És milyen jó az, amikor kapunk ehhez támpontokat. Konkrétan az igéből, egy ige magyarázatból, egy tanításból, egy egész hetes alkalomból, egy konkrét témában, és úgy jöhetünk haza, és úgy állhatunk bele utána azokba a konkrét helyzetekbe, hogy van már mögöttünk egy plusz, ott van a fejünkben, hogy meg a szemünk előtt, hogy igen, erre kell törekednem, mert akkor én ezt jobban, jól, helyesen fogom csinálni. És talán azt is megtanuljuk ilyenkor, sokszor van ilyen is, hogy erről is beszámolunk egy-egy bizonyságtételben, hogy arra is rámutattak, hogy bizonyos dolgokra nem törekedni kell, hanem bizonyos dolgokat meg elhagyni kell. Észre kell venni, hogy azok meg nem valók a hívő élethez, tehát próbáljam meg kerülni azokat, minél inkább távol tartani magam tőle. Persze nem sikerül tökéletesen, de törekedjek rá, hiszen ha én jól akarom élni a hívő életemet, Isten szerinti módon, akkor ezekre nagyon oda kell figyelnem. Na most testvérek, miért kezdtem ezzel a mai prédikációt? Hát azért, mert ennek a mai prédikációs alapigének az egyik kulcsszava, kettőt fogok majd a prédikációban kiemelni, az egyik kulcsszava, amit itt, ez a fordítás, amit én olvastam fel, úgy fordít, hogy kegyesség, a károli fordítás úgy mond, hogy istenfélelem, a görögben egyébként úgy szerepel, hogy Eüszebíjá. Ez az Eüszebíjá, ez egy összetett szó. Görögül van, két szóból áll össze, az EÜ, ami azt jelenti, hogy jól, helyesen, a másik pedig a Szebeja, ami meg azt jelenti, hogy szentnek tart, imád, nagyra becsül, kegyes félelemmel tisztel. Tehát az a szó, amit kegyességnek vagy Isten félelemnek fordít a Bibliánk, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a helyes Isten félelem, a jól megélt hit, az a fajta hívő élet, ami igazodik ahhoz a mederhez, amit az Isten igéje ad az ember számára. Ez a helyes imádatnak, a helyes Isten tiszteletnek a szava, a jól megélt hívőségnek. És ez az a szó, amit megnéztem, hogy az Új Szövetségben hol szerepel, a legtöbbször a Timóteusnak írt levelekben szerepel egyébként, egyszer az apostolok cselekedeteiben is van, Tituszhoz, Filemonhoz írt levélben is, vagy Péter levélben is megtalálható, de legtöbbször a Timóteusnak írt levélben. Ugye Pál apostol a lelki gyermekének, Timóteusnak adja a tanítást, aki egyébként nem csak hogy hívő ember, hanem rá van bízva az efezusi gyülekezet, tehát szolgálata is van mások felé, és ő tanítja Pál apostol erről, hogy tulajdonképpen akkor milyen is az a jól megélt hívőség, milyen is az a kegyesség, ami igazodik ahhoz a mederhez, amit az Isten az övéi számára kijelölt. Például, ha valaki jegyzett el, akkor mondom az ige helyett, hogy hol szerepel ez a szó. A 1 Timóteus 2.2-ben ott arról olvasunk, hogy Pál arra buzdítja Timóteust, hogy tartsatok könyörgéseket, imádkozásokat a felsőbbségért, és ekkor mondja azt, hogy azért is imádkozzatok a felsőbbségért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben. Tehát, hogy a jól megélt kereszténységhez hozzátartozik az, hogy mi imádkozunk azokért, akik felelős döntéseket hoznak, és hogy a mindennapi életünkre az, hogy a milyen környezet vesz minket körül, az bizony hatással van. Aztán a másik, ahol szerepel ez az ige, például a 4. fejezet, 7.-8. versében, ahol meg arról beszél, hogy Pál apostol, hogy a test sanyargatásának tulajdonképpen semmi haszna nincsen. Annak, hogyha az ember a testi dolgokat próbálja csak háttérbe szorítani, akkor tulajdonképpen attól még nem biztos, hogy a lelkiek előtérbe kerülnek. És ezzel kapcsolatban mondja azt, hogy a test sanyargatása végül is szükségtelen. De mi az, ami szükséges, és mi az, ami hasznos? A kegyesség, az Isten félelem, a jól megélt hívőség, mondhatjuk így is, az mindenre hasznos, benne van a jelen és a jövendő életnek az ígérete. Hiszen az, hogy én hogyan élek, hogyan élem meg azt, amit Krisztustól kaptam, az a mostani dolgaimra éppen úgy hatással van, mint az eljövendőre, nem csak a földi életben eljövendőre, hanem az Isten országában megélt üdvösségre is. Hiszen most kapcsolódom hozzá, az Úr Jézus Krisztushoz, és kerülök be az ő vonzásába, az ő karjának ölelésébe. És aztán a harmadik, a legfontosabb, még mielőtt rátérünk a mai ígére, a 3. fejezet 16. verse, ahol pedig a kegyesség titkáról ír Pál apostol. Ezt így fogalmazza meg, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent angyaloknak, hirdették pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Ez a kegyességnek a titka. Hogy mondhatnánk egy szóval? Akkor mi? Jézus. Így van. Nem mi, bár itt konkrét dolgok szerepelnek, hanem ki a titok, az alap, a középpont. Azaz a hívő élet titka, az Úr Jézus Krisztus. És a megélt hitnek, a jól megélt hitnek, az Eüszebiának rá kell épülnie, hozzá kell igazodnia, hiszen az Istent helyesen imádni és helyesen tisztelni, helyesen követni csak Jézus Krisztus által lehetséges. És akkor testvérek, ezek után érkezünk meg ahhoz a részhez, ahol szintén szerepel ez a kifejezés az 1. Timóteus levélben, a mai prédikációs alapigében. Ahol nyerészkedésről és pénzszeretetről beszél Pál apostol, de igazából nem ok nélkül kezd erről a két dologról beszélni. Mert hogy, ha megnézzük azt a részt, akkor előtte a tévtanítókkal kapcsolatban fogalmazza meg a tanítását Pál apostol. Tőlük óvja az embereket, mert azt mondja, hogy nagyon nagy veszély az, amikor tévtanítók hatása alá kerülhetnek a hívő emberek, mert egyrészt a tévtanítók nem Krisztus beszédéhez ragaszkodnak, nem a tiszta evangéliumot hirdetik, nem azt mondják el, amit az Úr Jézus mondott és képviselt, ami megfellebbezhetetlen, és ami szükséges az embernek az üdvösségéhez is, meg a jelen való életéhez is, és ebből fakadóan inkább, ha félreteszik Krisztus evangéliumát és a tiszta evangéliumot, a tiszta igét, akkor vitákat generálnak, megzavarják a testvéreket, megbontják az egységet a hívő emberek között, és ez nagyon káros, ez az egyik dolog. De a másik, és ez a most a mi alapigénk szempontjából a hangsúlyos, hogy a hívőséget azt a nyerészkedés eszközének tekintik. Testvérek, ez nagyon durva. Tehát amikor arról beszél Pál apostol, hogy lehet az, hogy valaki Krisztusról beszél, hitről beszél, állítólag Isten igéjét hirdeti, de valójában önző érdekek motiválják, mert ő ebből hasznot akar húzni. személyes hasznot akar? Akár anyagiakban is mérhető hasznot? Vagy dicsőségben mérhető hasznot? Vagy elfogadottságban mérhető hasznot? Lehet valaki, hogy ilyen szándékkal beszél az Isten igéjéről? És nem a tiszta igét hirdeti? Bizony lehet. Ez nem csak abban a korban, amikor Pál apostol ezeket a sorokat leírja, volt egy aktuális veszély gyülekezetek hívő emberek előtt, hanem nézzük az egyháztörténelmet, végig látunk erre nagyon rossz példákat, és a mai egyháznak is ez egy nagyon-nagyon komoly veszély. De nem csak a hivatalos egyháznak, hanem minden olyan közösségnek, ahol hívő emberek gyűlnek össze Krisztus nevében. Hogy vajon az a tanítás, ami elhangzik, az a tanító, aki beszél, önös érdekből beszél, vagy alárendeli magát az Isten szavának, és tényleg azt adja tovább, amit az Isten rábízott. Testvérek, én azt gondolom, hogy innen a kérdés, ami mindenki számára szól, ige hirdetőnek, ige hallgatónak, szolgálónak, gyülekezetben résztvevő, alkalmakon résztvevő hívő embernek, az az, hogy vajon, és itt most már az anyagiakra térek rá, van-e hatása az anyagi helyzetemre annak, hogy imádom az Istent, és hogy Krisztusban helyes Isten félelemben élek? Van-e hatása az anyagi helyzetemre annak, hogy én imádom az Istent, és Krisztusban helyes, jó Isten félelemben élek? Pál apostol válasza az, hogy van. Igen, van. Az, hogy a megfelelő helyén tudom kezelni az anyagiakat, a pénzt, a vagyont, a kézzel fogható dolgokat. Mindaz, aminek a világ szemében értéke van. Igen, van hatása abban, hogy meg tudom becsülni, tudom használni megfelelőképpen, de nem válok rabjává, nem leszek kiszolgáltatottja az anyagi javaknak. Mert hogy, ezt mondja Pál apostol, a nagy igazságot, amihez még nem is kell Bibliát olvasni, mert józan paraszti ésszel is az emberek erre rájönnek, semmit sem hoztunk a világba, semmit sem viszünk ki innen. Hogy érkezik meg a kisbaba? Csupaszon, pőrén, nem hozott magával semmit. Hogy megy el az ember ebből a világból? Ha holtest ellet, ha megállunk, akkor csupaszon, pőrén, nem visz magával semmit. Semmit nem hoztunk, semmit nem viszünk innen. Hány ember éli nyomorultul az életét, mert hajt, küzd, hogy minél többje legyen. És aztán ott van a halálos ágyán, és akkor látja meg azt, hogy valójában semmit nem ér az, amit esetleg összeszedett, ami éppen vagyontárgya van, amin aztán jól összevesznek majd az utódai, semmit nem ér. Most, amikor mennie kell, igazából azt látja, hogy semmilyen nincs, amit vihetne magával. Annyira szívbe markoló, biztos mondtam már a testvéreknek, nagypapámnak az a mondat, amikor a mama meghalt, és ugye koporsós temetése volt, és utána hányszor emlegette a papa, hogy de hát ott a koporsó, hát olyan szűk volt az a koporsó, nem volt mellette hely a mama testének. Hát nem kellett, bőven elég volt, elfért a koporsóban az a holttest, és ennyi volt, nem vitt magával semmit. Mondta ezt az az ember, aki egész életében hajtott és gyűjtött, hogy több legyen, és soha nem volt elég. Mert én vinni akarom valamire, nekem kell, hogy legyen, és szembesült azzal először a házastársa elmenetelekor, hogy de hát ez az egész semmit nem ér, nem visz magával semmit. A lelkit elviszi, de a kézzel foghatókat, mi lesz a tanyával, mi lesz ezzel, mi lesz azzal, mindig mondtam neki, ne foglalkozz vele. Nem számít. Örülünk, értékeljük, amíg van, és használjuk, de nem ez a lényeg. És rámegy egy egész nyomorult élet arra, hogy csak ez foglalkoztat. Micsoda rabság ez? Micsoda rabság így élni le egy egész életet? Vagy testvérek, hány szív van tele keserűséggel? Mert egész életében azt látja, hogy a másiknak több van. Hogy a másiké, és teljesen mindegy, hogy mi az a valami, a másiké jobb, szebb, nagyobb. Eszembe jut ilyen családtagom is, akinek folyamatosan ez jött, ha bármi szóba került, vagy hogy valaki eljönne ide, oda, amoda, hogy de bezzeg nekünk, nem olyan, ilyen, a másiké szebb. Micsoda keserűség. Egész életen át így élni, keserűséggel a szívben. Óriási nyomorúság és rabság. És testvérek, ez nem csak világi emberekkel történik meg. Nem csak a hitetlen emberekkel. Hány templomba járó, Bibliát olvasó, imádkozó ember szívében van ott ez a keserűség. Vagy van ott ez a hajtás. Nincs kimondva, mert tudom, hogy ezt nem illik hívőként gondolni, és talán magamnak se ismerem be, de ott van a szívben ez az érzés, és mérgezés tönkretesz. Micsoda rabság ez. És ezért beszél erről Pál apostol, hogy rámutasson, és rámutasson arra, hogy ebből szabadulni kell, mert ha ott van, akkor nagyon nyomorult vagy, és akkor nem maradhatsz ebbe benne, ha jót akarsz magadnak, ha jól akarod élni a keresztény életedet, ha akarod az Eüszebiát, a jól megélt hívő életet. Szóval a kegyesség az egyik kulcsszava ennek az igének. A másik pedig ehhez kapcsolódóan, már utaltam rá az előbb, a megelégedés. Megelégedés. Nagyon érdekes, ez is egy összetett szó a görög nyelvben. Az autosz, önmaga, és az arkeia, elegendő, kielégítő szóból kapcsolódik össze. És azt jelenti, hogy önellátás, a szükségletek betöltése, jó megélhetés és megelégedettség. És testvérek, én azt gondolom, nem akarok itt nyelvleckét a testvéreknek tartani, de ezt azért kellett előhozni, mert itt arra mutat rá Pál apostol, hogy a megelégedettségről, amikor beszél, akkor nem arról beszél, hogy éhező emberként te legyél elégedett azzal a helyzettel, ahogy vagy, és hallj éhen bátran, meg megelégedetten. Nem ezt mondja. Az, hogy ő egy másik helyen beszél arról, hogy én még akár az éhezés közben is tudtam elégedett lenni, az neki egy kivételes helyzete, hogy ezt meg tudta élni. De amit másoknak tanít, az az, hogy legyél elégedett, ha, hogy kezdődött az a mondat, amiben idézte, a 8. vers, 6. fejezet 8. verse, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. A minimum, a szükségletek betöltése megvan, akkor legyél elégedett. Örülj, ha van több, persze, de ne függj attól, hogy még több legyen. Legyen ott a szívedben az elégedettség. És miért fontos ez? Nagyon sok bűnt követel, akár az egyház, akár hívő emberek, amikor a szükséget, szenvedőt fejbevágja ezzel az igével, hogy legyél elégedett minden körülmények között. Nem ezt mondja az Isten. Ha én jól élek, és megvan mindenem, akkor ne hivatkozzak az Isten igényére, hogy te meg legyél éhenhalás szélén elégedett. Nem ezt jelenti, hanem az, hogyha megvan a szükséges, gondoskodott rólad az Isten, vagy te tudsz segíteni a másiknak, megvan ez, akkor utána már ne az legyen a szempont, hogy még többet, még többet, még többet, és aztán a végén sehova nem vezet ez a még többet akarás. Ezt jelenti a megelégedettség, hogy van a szükséges, mert a mennyei atya gondoskodott, étel, ital, ruházatról, ahogy az oltár előtti igében hallottuk, és te ezt megelégedettséggel és hálával kezeld. Drága testvérek, én azt gondolom, hogy ez az ige ez a része ennek az igének, a megelégedettségről, ez nagyon nekünk szól. Hiszen mi nem vagyunk nélkülöző emberek. Hála Istennek! A szükséges mindegyikünknek megvan. De hogy kezeljük ezt a helyzetünket? Tudunk benne hálát adni az Istennek? Vagy azt látjuk, hogy lehetne több? Tudunk elégedettek lenni a körülményeinkkel, a lehetőségeinkkel, ami adatot? Vagy azt látjuk, hogy a másiknak több van, vagy a másiknak szebb, ami van? Hogyan viszonyulunk azokhoz a kézzelfogható javakhoz, amelyek természetes módon hozzátartoznak a földi életünkhöz? Amíg itt vagyunk ebben a földi életben, addig nem tudjuk kikerülni azt, hogy legyenek földi dolgok, hogy legyenek anyagi javak, hogy legyen pénz, hogy legyenek ilyen mindennapi élethez hozzátartozó természetes dolgok. Nem tudjuk kikerülni. A hívő ember sem tudja kikerülni. De a hívő embernek ott a kérdés, hogy de hogyan kezelem, hogyan viszonyulok hozzá. Drága testvérem, hadd kérdezzelek meg téged, te elégedett ember vagy-e? Amikor most ennek az igének a tükrébe belenézel, akkor mit tudsz mondani az Úristennek? Elégedett vagy-e vagy? Vagy sóvárgás van, vágyakozás a többre, a szebbre, a jobbra, a másra? Vagy milyen a kegyességed? Milyen az Isten félelmed? Tükröződik-e az, hogy tényleg jól imádod az Istent? A szavaidban, a hitvallásodban, a cselekedeteidben, az érzéseidben, a mindennapi élethez való hozzáállásodban. És amikor megadatik, hogy valami több lesz, vagy valami jobb lesz, vagy valami váratlan dolog köszön be az életedbe, akkor tudod-e azzal az alázattal mondani, amivel itt Pál idézi ezt a mondást, hogy de hát semmit sem hoztam ebbe a világba, semmit sem viszek magammal. És drága testvérek, még a záró mondatot hadd emeljem ki. Ugyanis Pál apostol buzdítja Timóteust, az Isten emberét, hogy kerülje a pénzszerelmét, a gazdagság csábítását, az anyagiaktól való függést, de ugyanakkor törekedjen igazságra, kegyességre, megint a kegyesség, hitre, szeretetre, álhatatosságra és szelíd lelkűségre. Mindegyik szóról egy külön prédikációt lehetne mondani, de nyilván erre ma nincs lehetőségünk. De amit viszont hadd emeljek ki ebből a csokorból, az az, hogy nem elég kerülni azt, ami rombol. Keresni is kell azt, ami épít. Ha csupán kerülöm azt, amire rámutat az Isten igéje, akkor ott lesz egy űr, egy vákum. Azt ki kell tölteni azzal a jóval, amire az Isten igéje felhívja a figyelmet. Az igazsággal, azzal, ami az Isten igazsága, amiben engem helyreállít és megvált, ki kell tölteni a kegyességgel, az Istent imádó élettel, ki kell tölteni a hittel, az Istenben való bizalommal, az Isten iránti hűséggel, ki kell tölteni a szeretettel, azzal a szeretettel, ahogyan az Isten tud szeretni minket, és aminek ha csak egy morzsája is ott van a szívünkben, akkor már mássá válik az életünk, hogy az álhatatossággal, a türelemmel, kitartással, ahogy benne vagyok egy-egy helyzetben, és megyek tovább úgy, ahogyan az Isten vezet benne, és a szelíd lelkűséggel, amivel tudom a haragomat mérsékelni, az indulataimon uralkodni, és a másik felé szeliden és alázatosan viszonyulni. Nem elég kerülni azt, ami rombol, hanem keresni is kell azt, ami épít. És nagyon érdekes itt is az a két szó, ami szerepel. Az, hogy kerüld ezeket, ugye az első részben mondottakat, ott azt mondja a görög szó, hogy menekülj, fuss el tőle. Ne egyszerűen csak úgy jól nevelten kerüld, hanem menekülj el tőle. Ha észreveszed, hogy ott van, menekülj. A másikat viszont, amire azt mondja, hogy keresd, vagy törekedj rá, az pedig azt is jelenti, hogy üldözd. Üldözd. Szaladj utána. Szaladj el az egyiktől, és szaladj a másik után. Testvérek, nagy baj, hogyha megcseréljük a sorrendet. Ha az első dolgok felé szaladunk, és emezektől menekülünk. Az Isten embere nem ezt az útra valót kapja. Tudd a helyes medret, tudd a helyes alapelveket. Drága testvérem, akkor ez a záró kérdésem. Neked is, nekem is szól ez a kérdés. Hogyan éled most a hívő életedet? Csak arra figyelsz, hogy mit kell kerülni, vagy előtted vannak azok is, amikre törekedned kell. És ezekből a mai igében szereplő fontos elemekből melyik az, amire most az Úr Jézus felhívta a figyelmedet? Nagyon sok minden elhangzott. Nem hiszem, hogy mindegyikkel kell most mindegyikünknek foglalkozni, de egy valami biztos volt, amiről szeretne az Úr majd otthon még beszélgetni velünk. Vajon melyik az? Melyik az, amiről rájöttél az, a pozitív felsorolásból, hogy az nagyon hiányzik az életedből? Ha észrevetted, tudod azt, hogy újra megragadhatod? Kész vagy rá újra megragadni? Engeded azt, hogy a keresztény életed, a kegyességed valóban a lehető legjobban csináld, ahogyan most Isten segítségével teheted. Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnap, valahogy így a sok-sok vasárnap között olyan eltűnő, vagy elveszőben van, nem olyan kiemelkedő ünnep. De én mégis azt gondolom, hogy lehet a döntés, vagy lehet a fordulatnak a vasárnapja, amikor az Isten megállít, és azt mondja, hogy nézz bele ebbe a tükörbe, és dönts, kit akarsz szolgálni. Engem szolgálsz-e valójában? Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, én tényleg téged akarlak szolgálni teljes szívvel és helyesen, de sokszor ez nem sikerül. Bocsáss meg nekem, hogy a kegyességem sokszor nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, de köszönöm neked azt, hogy te most megállítottál és rámutattál egy nagyon fontos dologra az életemben, amit másként kellene tennem. Köszönöm neked, Uram, hogy változtatni akarsz rajtam. És köszönöm azt, hogy neked van hatalmad arra, hogy ezt a változást véghez vidd az életemben. Kérlek, Uram, cselekedj, mert nagyon nagy szükségem van rá. Amen. Énekeljük most 2.11-es éneket.
Szeretettel hirdetem a testvéreknek alkalmainkat. Kedden 6 órakor női kört tartunk a kisházban, 149. Zsoltár következik. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz a kisházban, az Úttató napi igéit fogjuk tanulmányozni. Pénteken 5 órától ifjúsági óra lesz a kisházban, Márk evangéliumának 14. fejezetéből olvassuk a következő részt, az Olajfák hegyén, illetve a Getsemáné kertben történt események következnek. Ezekre az alkalmakra mindenkit szeretettel várunk, aki ezekhez az alkalmakhoz kapcsolódhat, a női körre természetesen az asszonytestvéreket, bibliaórára asszonytestvéreket, férfi testvéreket, fiatalokat, felnőtteket egyaránt, az ifire pedig a fiatalokat. Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk itt a templomban, a kisházban pedig gyerekfoglalkozás, erre is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek az alkalmakat, biatorbágyi alkalmakról az mbb.hu oldalon tájékozódhatunk, októberben bibliatanulmányozó hét, férfi hét, illetve okit lesz, amire lehet jelentkezni. Az EKE alkalmakról az ekealapítvány.hu oldalon lehet tájékozódni. Októberben hitmélyítő, illetve ifjúsági hétvége lesz majd. Szeretettel bátorítom a testvéreket, hogy honlapunkat keressék fel, ott meghallgathatók az istentiszteleti felvételek, a kisvárdaiak és a nyírtelekiek is, illetve a képeket is meg lehet nézni, Facebook oldalunkat is lehet követni, a feltöltésekről pedig a levelező listán adunk tájékoztatást, ahogyan szoktuk. Gyülekezeti hírlevelünkből is bátran vigyünk másoknak, vannak benne bizonyságtételek, hívogatás a gyülekezeti alkalmakra. Ez is egy lehetőség arra, hogy valakit, akit egyébként megszólítottunk, hívjunk a gyülekezet közösségébe. De hamarosan készül a következő hírlevél, úgyhogy ha valakinek van olyan bizonyságtétele, amit szeretne itt az istentiszteleten elmondani, akkor ha jelzi az istentisztelet elején, akkor nagy szeretettel adunk ennek teret, illetve ha leírja, akkor a következő hírlevélbe szeptember 20-ig kérem szépen elküldeni a bizonyságtételeket. Ami fontos, még kivetítve is volt a kezdő dián, és már hirdettük többször, de szeretném nyomatékosan a testvérek szívére helyezni, hogy szeptember 30-án szombaton mi leszünk itt Kisvárdán a házigazdái az Egyházmegyei Presbiteri Csendes Napnak. Rám talált az Úr, ez lesz a témája a napnak, ige hirdetésekkel, bizonyságtételekkel, meghívott szolgálónk Lóci Tibor gömöri evangélikus lelkész lesz. Nagy szeretettel hívunk erre mindenkit, nem csak a presbitereket, ez elsősorban a presbitereknek szól, de a helyi gyülekezet tagjait egyrészt kérem szépen, hogy a szolgálatban aki tud, vegyen részt, illetve az ige hirdetésekre is én azt gondolom, hogy a gyülekezet tagjainak is szüksége van. És mivel ezen a napon ez egy csendes nap, semmi olyan nem lesz, ami speciálisan csak a presbitereket érinti, hanem ige hirdetések lesznek és bizonyságtételek, ezért bátran jöhet bárki a gyülekezetből, úgyhogy így lehet rá készülni. Illetve imádságban kell hordoznunk ezt az alkalmat, a lelki részét épp úgy, mint a megvalósulását. Jó időért is kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk, hiszen az udvaron szeretnénk majd az ebédet megtartani, és ehhez azért nagyon jó lenne, hogyha nem esne az eső, de bízunk benne, hogy az Úr ezt kézben tartja. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. 322-es ének első versét énekeljük.
Thank you.
Imádkozzunk! Drága Urunk, kérünk add, hogy ne csak szavak legyenek az, amit énekeltünk, hogy mélyen meghajlunk a Te színed előtt, hanem hadd legyen valósága a mi életünkben, hogy valóban Te előtted hajlunk meg, és nem más előtt, vagy más dolgok előtt, más istenek, vagy más kívánságok előtt. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor énekelünk dolgokról, és imádságban kimondunk nagyon szép szavakat, de valójában nem ezt tesszük a mindennapi életünkben, vagy nem az van igazán a szívünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te mégsem vetettél el minket, hanem újra és újra hívsz magadhoz, és újra próbálsz rávezetni minket arra, hogy mik azok a dolgok, amiket fel kell ismernünk, és amiken változtatnunk kell. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy bár méltatlanok vagyunk a Te szeretetedre, Te mégis szeretettel hordozol bennünket. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy jöhetünk hozzád mindenféle szükséghelyzetünkben. Köszönjük azt, hogy megtapasztaljuk a Te gondoskodásodat a mindennapi életben, de hogy azokban a dolgokban, amelyekben mégis szenvedés vagy hiány van, azokban kérhetjük a Te segítségedet. És Te nagyon sokszor betöltöd ezeket a hiányokat, vagy pedig tanítasz, nevelsz, formálsz ezeken keresztül, és megerősíted a veled való kapcsolatunkat. Urunk, így hozzuk most eléd nem csak a saját életünknek ezeket a töredékes, hiányos dolgait, de így hozzuk eléd embertársainkat is. Így hozzuk eléd a betegeket, az időseket, gyászolókat, az egyedülállókat, krízisben lévőket és az útkeresőket. De így hozzuk eléd a nehéz körülmények között élő embereket és a cigány testvéreket is. Köszönjük neked, Urunk, hogy a családtagjainkra, az ismerőseinkre, munkatársainkra, szomszédainkra is neked van gondod. És bocsáss meg, hogy sokszor, amikor történik valami csoda az ő életükben, akkor mi elmulasztjuk azt, hogy elmondjuk, hogy Te voltál az, aki cselekedtél az ő életükben. Kérünk, Urunk, hogy segítsd, hogy ezeket a helyzeteket is felismerjük. Urunk, jövünk most imádságban hozzá gyülekezetünkért. Olyan sokszor imádkoztunk már azért, és most is azt kérjük, hogy Te szenteld meg a Te jelenléteddel a gyülekezetünket. Te pucold ki innen a gyülekezetből és a mi szívünkből is azt, ami neked nem tetszik. És Te add a Te szent lelkedet, hogy megelevenedjen az, ami megkövesedett, vagy holttá vált, vagy gépiessé. Köszönjük neked, Urunk, hogy nagyon sok csodát tettél, akár csak az elmúlt hetekben, hónapokban is. És köszönjük neked azokat az áldásokat, amiket megtapasztalhattuk. És hadd köszönjük meg neked azokat a kinyitott ajtókat, amelyekért olyan sokat imádkoztunk az elmúlt év során, és most valóban nyíltak, és beléphettünk rajtuk. Így köszönjük meg neked a hittanosainkat, és azokat az iskolában dolgozókat, akik szívesen fogadják az evangélikus hittant is. Köszönjük neked az ifjúságot, az, hogy előreléphettünk, hogy most már hetente találkozhatunk, és olyan fantasztikus megélni azt, ahogy Te ott vagy, és átmosod a mi lelkünket a dicsőítéseken, az ige magyarázatokon, a testvéri közösségen keresztül, és hogy új embereket is elhoztál ebbe az ifi közösségbe. És olyan hálásak vagyunk neked, Urunk, a gyerekórákért, a szolgálókért, és a gyermekekért, akik itt vannak. Köszönjük neked azt is, hogy ma Máté tarthatja a gyerekórát, most először, hiszen ő is bekapcsolódhatott ebbe a szolgálatba. Olyan hálásak vagyunk neked, Urunk, ezért a területért, ami a Te kezedben van, és ami olyan fontos, nem csak a jelen, hanem a jövő szempontjából is. És köszönjük neked azt, hogy Te léptél ebben, és kérünk téged, hogy segíts, hogy mi előre mozdítani tudjuk azt, amiben Te léptél, és ne akadályozni vagy visszalépni benne hitetlenségünk miatt. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy rád bízhatjuk a többi gyülekezeti csoportot is, a női körösöket, a bibliaórásokat, gyülekezetünk hűséges tagjait, szolgálóit, résztvevőit, Rád bízhatjuk az újonnan érkezett testvéreket, de imádkozhatunk azokért is, akik majd ezután érkeznek meg a gyülekezetbe. És köszönjük neked, Urunk, hogy vannak a gyülekezetben is családok, házaspárok. Kérünk, hogy vigyázz rájuk, erősítsd őket, az egymás iránti szeretetüket, de a benned való meggyökerezésüket is. És köszönjük neked, Urunk, a presbitereket, a lelkészeket, a munkatársakat, minden szolgálót, akár igével szolgálnak, akár kétkezi dologgal, bármiben a gyülekezet javát munkálják. És köszönjük neked, Urunk, hogy mi itt a kis kisvárdai közösségben nem vagyunk egyedül, hanem vannak nyírteleki görögszállási testvéreink is, és kölcsönösen gondolhatunk egymásra, és imádkozhatunk egymásért, örülhetünk egymás örömeinek, és ugyanúgy támogathatjuk egymást, amikor valamelyik testvérnek, vagy valamelyik közösségnek valamiben nehéz. És Urunk, köszönjük azt is, hogy úgysem vagyunk egyedül, hogy nem csak mi vagyunk evangélikusok, hanem van a nagy egyházunk, egyházmegyénk, egyházkerületünk, országos egyházunk, de vannak a többi felekezetek is, hiszen a te egyházad sok-sok családban élhet. Kérünk téged ezekért a családokért, ezekért az egyházakért, felekezetekért, itt Kisvárdán és bárhol máshol az országban is. Kérünk téged azokért a gyülekezetekért, akikkel kapcsolatba kerültünk az elmúlt időszakban, akikkel találkoztunk, vagy akiket a szívünkre helyeztél, és akik kérték is a mi imádságunkat. Kérünk téged, hogy te munkálkodj az ő életükben is, úgy, ahogyan te azt a legjobbnak látod. És Urunk, így hozzuk eléd a missziós szolgálatokat is, ahol nagyon sok lelki alkalom van, és nagyon sokféleképpen lehet töltekezni, tanulni, például azt, hogy hogyan tudunk a kegyességben, a hívő életben előrébb jutni, és hogyan tudjuk a veled való kapcsolatunkat szorosabbá fűzni. Kérünk téged, hogy áld meg ezeket a szolgálatokat is. És Urunk, hadd hozzuk eléd ezt a nyomorult világot, olyan sok sebből vérzik, és annyi a fájdalom és annyi a veszteség, akár a háború, akár a természeti csapások miatt. De ugyanakkor nagyon-nagyon sok a veszteség, az emberek gyűlölködése, önzése, békétlensége miatt. Így imádkozunk hozzád a határon túli magyar testvéreinkért, különösen is azokért, akik üldözést szenvednek a magyarságuk miatt. De imádkozunk, Urunk, azért a két nagy területért is, ami nagyon sok mindent meghatároz a mindennapi életben, az oktatás és az egészségügy. Urunk, te tudod új alapokra helyezni a mi életünket, te tudod megtölteni a te lelkeddel, az Isten szerintivel ezeket a területeket is, és te tudod megerősíteni hivatásukban azokat, akik szolgálnak ezeken a területeken. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj, hiszen érezzük azt, hogy nélküled pusztulásra vagyunk ítélve. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azt az imádságunkat is, ami bennünk fogalmazódik, meg amit talán rajtunk kívül senki nem tud, hogy minket foglalkoztat, de rád bízhatjuk, a te kezedbe tehetjük a félelmeinket, a kérdéseinket, a te kezedbe tehetjük az örömeinket, a hálaadásunkat, a te kezedbe tehetünk mindent, és ha oda tettük, akkor jó helyen van nálad. Kérünk, Urunk, hogy így hallgass meg minket, s hallgasd meg közös imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Akkor a hétre a két útra való ige, minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van rátok. Figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Legyen így, legyen áldott vasárnapunk és áldott hetünk, erős vár a mi Istenünk. Köszönöm.